Szeretettel köszöntöm a megjelenteket. Néhány elől járó gondolatot hadd mondjak. Az egyik az, hogy ez előadás, tehát formájában, műfajában nem istentisztelet. Ugyanakkor azt szeretném hangsúlyozni az elején, hogy ezekről a kérdésekről, amelyek a programban szerepelnek, a Biblia szemszögéből fogok beszélni. Ugyanakkor mindenkit szívesen és szeretettel látunk, biztosan lesznek, akik másképpen gondolkodnak ezekről a kérdésekről, kérdéseket nyugodtan föl lehet tenni, sőt, az a legjobb, hogyha le is írjuk ezeket a kérdéseket. Általában ott hátul lehet találni egy dobozt, abba bele lehet dobni a kérdéseket, és a következő alkalommal én megpróbálok válaszolni. Megígérem, hogy csak arra fogok válaszolni, amire tudok. Szerintem ez komoly ígéret. Ugye mostanában hozzászoktunk ahhoz, hogy az emberek ígérnek, de nem tartják be. Ugye népünk erkölcsi romlásának egyik jele ez. Tehát ez az én ígéretem. A másik az, hogy azért megpróbálok mindenre választ adni, és nyugodtan föl lehet tenni a kérdéseket. Na most, hogyha valakiben nagyon szorongató egy kérdés, és nem akarja megvárni a következő alkalmat, akkor az előadás végén közvetlenül tegye föl a kérdést, hozzon engem zavarba. Ugye ebben is van egyfajta báj, lehet élvezni. Minden esetre olyan korban élünk, amikor rengeteg kérdés izgat bennünket, és hát jó lenne ezekre választ találni. Minden előadáson lesz valamilyen kis kiegészítés, vagy vers, vagy ének, esetleg hegedű szóló, talán brácsa szóló is. Ez attól függ, hogy a művészeket hogyan sikerül nekem összeszervezni. Karácsonyi Violetta már is itt van, tehát ma őt fogjuk majd hallgatni, akkor is, ha nem mondom be a nevét, gondolom, hogy nagyon sokan ismerik az ő nevét. De jönni fognak majd mások is. Mielőtt belevágunk az első téma előadásába, hallgassuk meg Szabó Lőrinc egyik megdöbbentő versét. Hétfő estékén több ízben elhangzott már, én nem tudtam megunni. Remélem, hogy akik már hallgatták, újra friss füllel és friss lélekkel hallják, akik pedig nem, azok különösen nagyon figyeljenek.
Szabó Lőrinc, Sun Wukong lázadása. Mikor Sun Wukong, a majmok királya, kit kőtojásból keltett ki a vén föld, ég, nap és hold különös szerelme, a gyümölcsök s virágok szigetén, ki kőtestét mozogni tanította, s viharként szállni a felhők felett, és megtanult minden ember fölötti varást és titkos bölcsességeket, ki hős vezér és szent remete volt, és szívében mégis fenevad maradt, és feldúlta a halál városát, és megette az égi baraszkokat, az istenek eledelét, hogy ő is örökké éljen, s lett mindenható, kinek rőt fején a villám kicsorbult, ki már-már Isten volt, de lázadó, dühében a legfőbb trónt követelte, s leverte az égi seregeket, s a menny ura, s a célok és erények bénultan nézték, hogyan közeleg. Mikor Sun Wukong már a trón előtt állt, és már senki sem moccant ellene, jött Buddha, és szelíd virág kezével intett, hogy a fegyverét tegye le. – Ki vagy te, Jámbor? Ámult el a vad szörny, akitől a mindenség reszketett. Buddha felelt. A béke és a jóság. S azért jöttem, hogy megfékezzelek. Nagyszerű, bókolt Sun Wukong, de Buddha. Vigyázz, szólt, még nem sejted, mit tudok. Te sem, hogy én mit, válaszolt a szörny, és mellét verve mesélni kezdte, hogy a tejutat kavarja szigonyával. Eldicsekedett, hogyan győzte le a földet, eget, az állatok és a föld szellemeit, s a halál fekete könyvét széttépve, hogy lett halhatatlan, s a titkos tudást hogy szerezte meg. 18 000 mérföldet repülök, mondta, ha csak egy bukfencet vetek. Átváltozom 72 féleképpen, és lehetek millió óriás. Ma már én vagyok a tökéletesség. A menny urához fordult. Senki más, bömbölte. Senki nem állhat fölöttem. Legkülön vagyok, a trónt akarom. És Buddha felelt. Tied lesz, ha győzöl még valamin, az én hatalmamon. Mutasd meg, hogy ki bírsz-e törni innen. Túljutsz-e rajtam, itt a tenyerem. Ha bukfencet kivisz belőle, nyertél. Ha nem, te fogsz engedni én nekem. Tetszett az alku Sun Wukongnak. Őrült, gondolta ez a Buddha, a keze alig nagyobb egy lótuszlevelénél. Igazán játék végezni vele. Gyerekjáték, gondolta és vigyorgott. Hát jól van, lássuk, ki győz, te vagy én. És felemelkedett a levegőbe, s megállt nevetve Buddha tenyerén. Készen vagy? Készen. Rajta! Egyet ugrott, s már messze szállt, s eltűnt a szörnyeteg, és viharzott, mint az ördögmotolla, úgy hányta a bukfenceket, és repült, és hömpölygött, mint a szélvész, mindig gyorsabban. Repült, mint a fény, repült, és forgott, át az ős eónok csillagködök 100 sziget tengerén, repült a tértől részegen, repült, mint az idő megállító gondolat. Repült. Könnyű győzelmét végtelennel tetőzni, amit ráadásul ad. Repült. Repült, s a végső űr határán egyszerre csak 5 roppant oszlopot látott, amely minden világok végén vörösen az ég felé lobogott. Még egy bukfenc, s már ott volt. És leszállt ott, ahol még nem járt soha senki se, és lehasalt. S fürkészve és vidáman nézett az érhetetlen semmibe. Aztán felkelt. Most megyek, mondta, vissza, és én leszek a mindenség ura. De hogy itt jártam, nevemet felírom ide a világ őrtornyaira. És csak ugyan felírta a középső oszlopra, itt járt Sun Wukong király. S mert szükség rájött, egy másik oszlop tövébe még egyebet is csinált. És indult vissza. Repült, mint a villám, repült az űrben, mint a néma fény, repült és forgott át az ős eonok csillagvilágok szigettengerén, mint az időtlen gondolat. Repült most visszafelé, a végtelenen át, és megérkezett, és hegykén leugrott, Buddha kezéről s rikoltott. No hát, ide a trónt! A világ végén jártam, s ott hagytam a látogatás jelét. Buddha ránézett, hosszan szánakozva, és felemelte lassan a kezét, és megszólalt. Te nyomorult majom, Te barbár ész és erő szörnyeteg! Azt hiszed, hogy míg féktelen hatalmad harc s önzés fűti, lebírsz engemet? Azt hiszed, ki tudtál szökni kezemből? Nézd ide! Nézd középső ujjamat! Itt járt Szumbukung. Itt van Eszte! S nézd, piszkod! Itt a hüvelykem alatt! És Szumbukung a tökéletes állat, kitől a legfőbb trón is reszketett, látta, hogy minden erőnél erősebb a türelem s a jóság, s megijedt, és szökni próbált, de Buddha lefogta, s egy hegyet tett rá kíméletesen. Most itt maradsz, gondolkozz 1000 évig, s ha új szíved lesz, befogad a menny.
Köszönjük szépen, Violetta. Köszönöm. Sietek megjegyezni azt, hogy nem a buddhizmusnak akarunk reklámot csinálni. Hogy amikor azt hallottuk a vers végén, hogy ha új szíved lesz, befogad a menny, gondolom azzal egyetértünk mindannyian, hogy csak új szívvel lehet a mennybe megjutni, de azt gondolom, hogy hiába gondolkodik valaki 1000 évig, attól nem lesz új szíve. Majd menet közben az előadás alatt kiderül, hogy miért hallgattuk meg ezt a verset. Közben megjelent itt egy tábla. Az egyik legfontosabb szó, nehezen olvasható rajta, miért? Azt gondolom, hogy senki nem gondolta azt, aki idejött, hogy arra kérdése, hogy miért kell várni a nemi élettel az esküvőig, miért kell azt megvárni. Gondolom, senki nem gondolta azt, hogy azt fogom mondani, hogy nem kell várni. Örülök, hogy ennek ellenére eljöttetek. Azt szeretném, hogyha világossá válna ezen az estén, hogy miért, mi értelme van. Sőt, van itt egy nagyon merész mondat, ha nem érted, hogy miért várj, akkor semmi értelme, hogy várj. De én remélem, hogy megérted, hogy megértjük, hogy miért. Na most van itt egy mentegetőző mondat is ezen a táblán. Ne félj, nem moralizálás következik, valóban nem az a célom, hanem az, hogy megértsük a miértre adott választ. Mi kell ahhoz, hogy megértsük? Ahhoz az kell, hogy egy kicsit megnézzük a hátterét annak, hogy egy korszakban a szexuális erkölcs mitől függően alakul? Megint nem moralizálás, de nagyon ide kívánkozik egy versidézet, Berzsenyi egyik verséből, az így hangzik, minden nemzet támasza talköve a tiszta erkölcs, mely ha megvész, Róma ledől, s rab igába görbed. Ehhez talán érdemes megjegyeznünk egy Oxfordban végzett szociológiai vizsgálatot 80-as években. Több mint 80 kultúrát néztek meg, jelenlegieket és történelmieket, abból a szempontból, hogy van-e valamilyen összefüggés az erkölcs és a kultúra életre valósága között. És akkor kiderült, hogy ahol szigorú volt, főleg a szexuális erkölcs, ott életképes kultúrával lehet találkozni. Ahol lazult a szexuális erkölcs, ott legkésőbb 3 generáció múlva erőteljesen hanyatlani kezdett az a kultúra. Jellegzetes példa erre Róma. Hát ha igaz ez, akkor azt hiszem, hogy mindannyian rosszul érezzük magunkat egy kicsit. Mi lesz akkor velünk? Miért várj? Azért, hogy fönn maradjunk? Persze hozzátartozik ez is a válaszhoz, de egy másik kérdést kell föltennünk ahhoz, hogy megértsük igazán a választ, az pedig a filozófiai antropológia kérdése. Így hangzik, kicsoda az ember? De hadd mondjam népszerűen, kik vagyunk mi emberek? Kik vagyunk mi emberek? Nézzük tovább. Azt kell felismernünk először, hogy kik vagyunk. Az jutott eszembe mostanában, hogy korunk embere nagyon hasonlít a szenilis demenciában szenvedő emberekhez. Gondolom, hogy öreg emberekkel mindenki találkozott már. Én is kíváncsian várom, milyen lesz, ha megöregszem. Mi jellemző nagyon sok öreg emberre? Ezzel a szóval lehet jellemezni őket, hogy elfelejtette. Mit szoktak elfelejteni? Elfelejtette azt, hogy ebédelte már. Elfelejtette azt, hogy hol lakik. Elfelejtette azt, hogy milyen nap van ma. Néha azt is, hogy ősz van, vagy tavasz van. Elfelejtette, hogy kik a gyerekei. És végül itt a táblán kicsit nagyobb betűkkel olvasható. Elfelejtette azt is, hogy kicsoda ő. Elfelejtette. Nos hát azt gondolom, hogy korunk embere az ember, az emberiség. Felejtette el, hogy kicsoda ő. A szenilis demenciához olykor-olykor szenilis pszichózis kapcsolódik. Pszichózis, azaz téveszmék jelennek meg, majd tév cselekvések is. Vajon ebben az esetben is fönnáll ez? Téveszmék, tévcselekvések. Miféle téveszmék? Aki azt felejtette el, hogy ő kicsoda, annak a válasza erre a kérdése, hogy ki vagy, sokszor úgy kezdődik, hogy én vagyok Napóleon, vagy én vagyok Gábriel arkangyal. Korunk embere elfelejtette, hogy kicsoda ő, és azt hiszi, hogy ő. Hogy ő saját magának tulajdonosa, saját magának istene, ő a természet ura. Most kezdjük érteni, hogy miért hangzott el ez a vers. Nyilvánvaló, hogy Sun Wukong az embert jelképezi. Azt gondolja, hogy ő mindenható. Tőle függ minden. Legyőzte a természetet. Mindent legyőzött, fölkerült a csúcsra. Tehát ez az egyik tévhit. És hogyha az ember a mindenség ura, akkor nem tartozik senkinek se számadással. Akkor nem csak a távolságot tudja legyőzni, nem csak a természetet tudja legyőzni, nem csak a betegségeket tudja legyőzni, talán egyszer még a halált is le tudja győzni, ezt hiszi, mert ő a mindenség ura, de a saját maga tulajdona. Az elmúlt sorozatok alatt többször hivatkoztam a bibliai őstörténetre, most csak röviden annyit, hogy rendkívül fontos történetek, amiket olvashatunk a Genezis könyvének az elején, Mózes első könyvének az elején, az első 10 fejezetben rendkívül fontos allegóriákat tartalmaz. A bűneset története elmondja, hogy miben áll az ember tragédiája. Pontosan ebben. Megjelenik az Édenkertben az első humanista filozófus, kígyó kosztümben, és azt mondja, ember légy a magad istene. Olyanok lesztek, mint Isten, jónak és rossznak tudói. Itt nem a tudományról van szó, itt az erkölcsről van szó. A jó és a rossz tudásának a fájáról. Az erkölcsi megítélés fájáról. Ember, te magad döntheted el, hogy mi erkölcsös és mi erkölcstelen. Ez nincs szükséged. Saját magadon kívül Istenre. Te saját magad Istene vagy. Ez a bűn lényege. Lám, mi következik egy téveszméből? De van egy másik is, korunk embere azt hiszi, hogy ő majomszerű ősök utóda. Más szóval ösztönlény. Nyilvánvaló, az evolúció elmélet állít a háttérben, ami történt a 20. század elején, élő cáfolata egy ismert marxista tételnek, talán vannak itt még néhányan rajtam kívül mérsékelten fiatalok, akik emlékeznek erre a marxista tételre, hogy a lét határozza meg a tudatot, és nem fordítva, nem a tudat a létet. Hát pontosan az történt a 20. század első évtizedeiben, hogy egy ideológia alakította át a közgondolkodást és az emberi magatartást. Az az eszme, hogy mi a törzsfejlődés során följutottunk a csúcsra a létért folytatott küzdelem és a természetes szelekció révén, ahogy Sun Wukong Szabó Lőrinc versében, itt kőtojásból költött ki az égföld különös szerelme, mélyről indul, de igen magasra följut, ilyen az ember, hová föl nem jutottunk, legyőztünk mindenkit, legjobban mi tudunk alkalmazkodni, a földön mindenütt ott az ember, az egyenlítő tájékán, épp hogy mint a sarkörökön, hát hozzánk hasonlóan csak a patkányok meg a legyek terjednek el a földön, de mi még náluk is jobban bírjuk a gyűrődést. Igen, mert kezünkben van a hatalom. A tudás hatalma, de nem csak a tudás hatalma, hanem az autonóm erkölcs. Nos, a tragédiánk pontosan ebben van. A tudás hatalmát Isten nem vonta vissza, ő adta, amikor arra szólította föl az embert, hogy hajtsd uralmad alá a földet, azaz ismerd meg a természet törvényeit, alkos technikát a törvények ismeretében, kezedben a hatalom, de a tudás hatalma rossz erkölcsel tragédiához vezet. Ebben rejlik az ember tragédiája. Tehát azt hiszi korunk embere, hogy ő majomszerű ősök utóda, azaz az állatvilág tagja, fölkúszott egész magasra, de lényegében ösztön lény. Mit kell kezdenünk az ösztöneinkkel? Az ösztöneinket ki kell elégíteni. Ha nem elégítjük ki az ösztöneinket, akkor baj lesz. Úgy járunk, mint a cigány Szamara, megpróbálta leszoktatni az evésről, már majdnem leszokott, amikor megdöglött. Hát, hogyha nem élek nem életet, ugye bennem van ez a vágy, de megtartóztatom magam, akkor baj lesz. Azt még Freud se mondta, hogy abba belehalunk, de akkor neurotikusok leszünk. Az elfojtott nemi vágyból szörnyű dolgok következnek. Ki akar neurotikus lenni? Nyilván senki. Akkor éljük ki a 20. század első évtizedeiben, föloldódtak a tabuk, beszélni se illett ilyen kérdésekről addig. Most már beszéljünk róla, de itt nem álltunk meg, nem csak beszélünk róla, hanem kiéljük. Amikor én jártam középiskolába, az osztályban talán 2 vagy 3 fiú volt, fiosztályba jártam egyébként, voltunk 30-valahányan, 2-3 fiúnak talán volt szexuális tapasztalata. Ma egy középiskolai osztályban azt gondolom fordított az arány. És akinek nem volt, az sem meri bevallani. Mert most azt cikki. Annak idején meg éppen fordítva volt. Valami megváltozott. Hát ösztönlény vagyok. Ugye a saját szükségleteimet ki kell elégítenem, és nem számít, hogy a másik mit gondol, mit érez, mert kicsoda a másik ösztön tárgy, ez Freud kifejezése, ő arra való, hogy az én szükségleteimet kielégítse. Persze közben fönnáll az is, hogy az ösztön tárgy idővel elkopik, netán megöregszik, mit kell akkor tenni, ki kell cserélni. Talán ismert gondolat ez is. Akkor nem foglalkozunk vele tovább, már túl rágós, akkor valamilyen fiatal húsra van szükség. Nem gondol a jövendőre. A carpe diem, élvezd a napot, jelszava kezd érvényesülni. Voltak már hasonló korszakok, talán nem ilyen élesen, mint napjainkban. Amikor Jeruzsálem népe fordult el Istentől, és követte ezt az ítélet, akkor a proféta azt mondta, hogy ruhája, szegélye, piszkos. Nem gondolta jövendőre. Igen, mélyre süllyedt. Nincs vigasztalója. Jeruzsálem népét egy megesett lányhoz hasonlítja. Nem érdekes a jövő, most élünk. Lehet, hogy a nevét se tudom, de jót ráztunk a diszkóban. Hát persze az arcát se láttam jól, mert folyton villogott valami, de olyan jó volt, meg jó meleg volt. Ja, a végén talán megkérdezem, hogy hogy hívnak. Ha jó volt, akkor kapok egy telefonszámot. Nem személyes a kapcsolat, hanem tárgyias a kapcsolat. A másik tárgy, eszköz. Egy kielégüléshez, és úgy tűnik, hogy ez jó, valóban jó. Itt ezen a képen nem tudom mennyire látszik, egy érdekes jelenet első pillanatait látjuk megörökítve. Itt van egy kígyó, éppen elkapott egy békát. Aztán itt kezdi szépen benyálazni, beszívni. Ha nem felejtem el, legközelebb elhozom a képsorozat folytatását, hogy mi történik, mert megvan végig. Gondoljunk itt az ősi kígyóra, akit az előbb humanista filozófusnak neveztem. Hát abban az értelemben, hogy az Isten központuság helyébe az ember központuságot teszi, hogy mi vagyunk a világ közepe és a világ urai. Na most ez a kétféle emberkép egyesül, például Szabó Lőrinc versében, a szumbukunk lázadásában. Egyrészt civilizált állat vagyok, másrészt én vagyok a mindenség ura, hova vezet ez, hova vezetnek a téveszmék, tév cselekvésekhez. Elsősorban ahhoz, hogy két szorosan összetartozó dolog szétválik. Isten terve szerint a bensőséges szeretet kapcsolat és a szexuális kapcsolat szorosan összetartozik. A szexuális magatartás egyfajta mély kommunikáció. Az a tartalma, hogy én magamat neked, csak neked, mindenestől odaadom, téged pedig mindenestől elfogadlak. Van egy érdekes kifejezés a Bibliában, ismerni. Egy kicsit mást jelent, mint magyarul. Vagy inkább úgy mondanám, sokkal mélyebb a tartalma. Találkozunk ezzel a Biblia elején. Például ezt a mondatot olvassuk már az Édenkerten kívül élő embernél, hogy a Károli fordítás hozza ezt így, hogy ismeré Ádám az ő feleségét, Évát, az fogadotta méhében, és szülte Káint. Az új fordítás sok helyen pontosabb, mint a régi Károli, itt erőtlenebb, úgy hozza, Ádám Évával hált. Éva teherbe esett. Ismerni azt jelenti, hogy közösségbe lépni vele. Talán merésznek látszik a párhuzam, amit most mondok. Az Úr Jézus a főpapi imában azt mondja az Úrnak, az Atyának, az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egy örök és igaz Isten, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Pál apostol az egyik vallomásában azt írja, hogy a Krisztus ismeretéért mindent kárba veszni hagytam. Talán úgy lehetne ezt visszaadni pontosabban, a Krisztussal való közösségért. Életközösségre lép két ember, amikor eldöntik, hogy a következő évtizedeket együtt akarják tölteni. Testi, lelki közösségre lépnek, és ennek a kifejezése a szexuális egyesülés. Ebben van értelme. Nem szeretném, ha valaki félreértene, amikor Istennel vagy Jézus Krisztussal lépünk közösségre, ott nem szexuális egyesülésről van szó. Távol legyen minden ilyen gondolat. De a szexuális egyesülés két egymást szerető, egymás iránt elkötelezett ember életében ezt fejezi ki, hogy mi vállaljuk egymást minden körülmények között. Itt nem csak arról van szó, hogy gyorsan jött valaki, éppen éhes voltam, bekaptam, megettem, el is felejtettem, mit ettem. Ugye napjainkban sokszor így megy. Ez egy ajándéknak, amit Isten adott a szexualitásban, tulajdonképpen a tönkretétele, visszaélés, a testi kapcsolat ajándékával. Tév cselekvések következnek abból, hogy az ember civilizált állat, és csak közvetlen ösztöntörekvésekkel törekszik, és azt hiszi, hogy ő a mindenség ura. Ennek következtében nem gondol a jövőre, pusztít. Azt mondják, hogy az ember értelmes lény, de én azt gondolom, hogyha egy távoli bolygóról figyelné valaki az életünket, valószínűleg nem ez lenne a véleménye, hiszen minden állatfaj, amely a saját környezetét elpusztítja, az maga is elpusztul előbb-utóbb, márpedig mi ezt tesszük. Egyre fokozódó mértékben a rövidlátás miatt, hogy nem gondolunk a jövendőre. Ruhája szegélye piszkos, nem gondolta a jövendőre. Igen, mélyre süllyedt. Nem lehet megállítani a környezetszennyezést. Nem lehet megállítani azt a szennyezést, ami lelki területen folyik, a médián keresztül, a beszélgetéseken keresztül, a közvélemény nyomása alatt. Megállíthatatlan, ahogy a kiotói egyezményt nem írják alá azok a nagyhatalmak, akik a legtöbb környezet szennyezésért felelősek, mert a közvetlen haszon elmarad, ugyanúgy a közvetlen élvezetért törjük szét azt az ajándékot, amit Isten hosszú távra adott azoknak, akiknek van közös jövőjük. Ha nincs közös jövőnk, ha még az éjjel meghalunk, ez más kérdés. Akkor carpe diem, élvezd ki a napot. De ha arra készültök, hogy együtt lesztek, elkötelezetten, egymást felfedezve, megismerve, és ezt erősíti az a mély kommunikáció, ami a testi kapcsolatban valósul meg, akkor nemet mondunk arra, hogy elkötelezettség nélkül élünk szexuális életet. Tehát önző környezetpusztítás a természet és a társadalmi környezetben egyaránt. Na hát gondolom, és remélem, hogy azért jöttetek el, mert viharálló kapcsolatot szeretnétek. Talán többen azt láttátok, hogy a szüleitek házassága nem igazán jó. Talán bizonytalanok vagytok abban, hogy nektek lesz-e tartós, kölcsönösen kielégítő, minden téren, testi, lelki és szellemi téren is kielégítő kapcsolatotok. Ha ilyen viharálló és tartós társ kapcsolatot szeretnél, akkor hogyan folytatódik? Mielőtt folytatnánk, egy kicsit leállítom ezt a képet, és hallgassuk meg egy iskola példáját az önző szerelemnek. Szabó Lőrinc egyik versét hallgassuk meg.
Szabó Lőrinc, semmiért egészen. Hogy rettenetes, elhiszem, de így igaz. Ha szeretsz, életed legyen öngyilkosság, vagy majdnem az. Mit bánom én, hogy a modernek vagy a törvény mit követelnek? Bent, maga ura, aki rab volt odakint. Én nem tudok örülni, csak a magam törvénye szerint. Nem vagy enyém, míg magadé vagy. Még nem szeretsz. Míg cserébe a magadénak szeretnél, teher is lehetsz. Alkú, ha szent is alkú. Nékem más kell már. Semmiért. Egészen. Két önzés titkos párbaja minden egyéb. Én többet kérek. Azt, hogy a sorsomnak alkatrésze légy. Félek mindenkitől. Beteg s fáradt vagyok. Kívánlak, így is meg lehet, de a hitem rég elhagyott. Hogy minden irtózó gyanakvást elcsitíthass, már nem tudok mást. Mutasd meg a teljes alázat és áldozat örömét, és hogy a világnak kedvemért ellentéte vagy. Mert még kell csak egy árva perc külön neked, míg magadra gondolni mersz, míg sajnálod az életed, míg nem vagy, mint egy tárgy, olyan halott és akarattalan, addig nem vagy a többieknél se jobb, se több. Addig idegen is lehetnél. Addig én hozzám nincs közöd. Kit törvény véd, fele barátnak még jó lehet. Törvényen kívül, mint az állat, olyan légy, hogy szeresserek, mint lámpa. Ha lecsavarom, ne élj, mikor nem akarom. Ne szólj, ne sírj, e láthatatlan börtönt ne lásd. És én majd elvégzem magamban, hogy zsarnokságom megbocsásd.
Hát lehet, hogy kicsit meredeknek tűnik, de megdöbbentő, ezt így halljuk. Lehet, hogy nevetünk rajta, hogyha az általam korábban használt hasonlatot vesszük elő, hogy olyan a másik, mint egy sonkás zsömle, vagy egy csirkecomb, hogy az éhségem csillapítására való, és ha valaki éppen szerelmes belém, arra gondolok, hogy föl akar falni, mert ösztön tárgy vagyok számára, és nem társ. Amikor azt mondjuk, hogy Isten minket társas lénynek teremtett, a Bibliában úgy olvassuk, hogy férfivá és nővé teremtett, akkor két szemét, tehát egymás mellé, akik egyek lehetnek, és az életük éppen arról szól, hogy ezért az egyé lételért küzdenek. Tudnélik, küzdeni kell hozzá. Biztos, hogy nem olyan a másik, mint amilyennek elképzelem az első kanyarban. Kezdem jobban megismerni, előjönnek olyan tulajdonságai, amikre nem gondoltam. Nem tudom, biztatásnak veszitek-e, vagy ijesztő, ha azt mondom, hogy 4 évtized múlva is lesz olyan tulajdonsága, amire nem számítottál, amikor megismerted. Látok itt néhány bólogató fejet, ugye nem a 20 évesek közül. Nos hát, saját tapasztalatom is ez, de hadd tegyem oda gyorsan, hogy nem csak negatív, pozitív meglepetést is okoz az embernek a társa. Olyan gazdag az emberi személyiség, hogy itt minden lehetséges. Na de nézzük meg ennek a pozitív oldalát. Talán mindabból, ami elhangzott, azért következik az, hogy várd meg az esküvőt. Miért? Azért, mert a kapcsolatotok megérdemli az ünnepet, az az egyik válasz. Mert fontos dolog, mert életre szóló dolog. Nem csak egy hétről van szó, nem csak egy éjszakáról van szó, évtizedekről van szó. És nem csak a szexről van szó, sok másról is. Hiszen a páron nem csak szexuális partnerem, hanem barátom is, közös az érdeklődésünk, Ugyanazért küzdünk, nem csak egymás szemébe nézünk, hanem egy irányba is ketten, közös célunk van, az értékrendünk is gyakorlatilag ugyanaz, neki is az fontos, ami nekem, ugyanúgy gondolkodunk fontos dolgokról, hány gyerekünk legyen, hol akarunk élni, tervezgetünk. Nem csak szex, szex is. És a szex is fontos a kapcsolatunkban. Nem ösztönlény vagy, és nem vagy önmagad és a világ korlátlan ura. Ez megalázó? Nem. Ha fölfogom azt, hogy ki bízott meg azzal, hogy az ő nevében, őt képviselve uralkodjam a természet fölött, akkor ez óriási megtiszteltetés. Tudnék, ez a kifejezés, hogy Isten a maga képére alkotta az embert, azt jelenti, hogy az ő képét hordozza, őt képviselje, az ő nevében uralkodjon a természet fölött. Ez kiváltság számunkra. A világ nem a tiéd, de a gazda rád bízta. Hatalmas megbízatás. Azután. Önmagadnak sem vagy a tulajdonosa. El kell számolnod magadról is. Mire fordítottad az életedet? Mit tettél a testeddel? Vigyáztál rá, vagy gyorsan tönkretetted? És felelős vagy a másik emberért is, a párodért is. Hogyha elkötelezett döntést hoztok, akkor vigyáznod kell rá a testi és a lelki egészségére egyaránt. Nem néhány hétre való, hanem egy életen át az a feladatom, hogy vele törődjek. Ez ellentétes azzal, amit Szabó Lőrinc ír ebben a versben. Amit Szabó Lőrinc mond, az őszinte költő, az korunk emberének a téveszméje. Költői módon kifejezi. Így gondolkodnak nagyon sokan, nem csak ő, de ő ki tudja és kimeri mondani. Ébredjünk föl ebből. És lássuk még azt, hogy mire vagyunk mi elhívva. Itt látunk egy házaspárt, ez egy könyv címlapja, egyébként Walter Nietzsének egy több mint 10 évvel ezelőtt megjelent könyvének a címlapján látható ez az ábra, sajnos már nem kapható házaspárok kézikönyve, az a címe. De itt látjuk Mózes első könyvéből ezt a rendkívül fontos idézetet, hogy mi végre teremtette Isten az embert a maga képmására, férfivá és nővé. Nem a férfi Isten képe, nem az asszony, hanem a férfivá és nővé teremtett ember tükrözi a világ számára azt, hogy kicsoda az Isten, hogy az Isten szeretet. Nem egymást kifosztó kapcsolat, hanem egymás iránti szeretet kapcsolat. Házasság előtt is a párkapcsolat, az elkötelezettséget gyakoroljuk, a másikra való odafigyelést gyakoroljuk, ami majd kiteljesedhet akkor, amikor a szerelem köde elszáll, és kezdődik az élet. Az az élet, amely nem válással végződik, hanem a kiteljesedés felé tart. És erre Isten áldását adja. mire való az együttjárás? Mire való az együttjárás együtt hálás nélkül? Szexuális kapcsolat nélkül. Mire való? Két fontos célja is van. Az egyik az, hogy közben fedezzük fel egymást. Fog meglepetéseket okozni. Néha későn derül ki, az ember nem számított rá, hogy nem tudja, hogy a fokrémnek a végét kell megnyomni, és nem a közepét. Ez rendkívül idegesítő a házasságban. Ott derül ki. Na de vannak ennél fontosabb dolgok is. Én azt hittem, hogy ő is a kifli végét szereti, aztán ő a közepét. Vannak még ennél is fontosabb dolgok, hogy ő szeret meccset nézni, én meg ki nem állhatom. Ha van néhány dolog, amit ki kell deríteni, hogy lehet kideríteni? Úgyhogy időt töltünk együtt. Beszélgetünk. Elmegyünk együtt különböző helyekre. Véleményt formálunk. Nem csak kirándulni megyünk, lehet, hogy dolgozni is megyünk együtt. Esetleg vállaljuk azt, hogy egy idősek otthonában segítünk a néniket etetni. Nem olyan kívánatos feladat. De sok minden kiderül közben. Meg érdemes meglátogatni otthon. Eszembe jut egy kolléganőm, a lánya éppen abban a korszakban volt, amikor valakivel kezdett együtt járni. Megpróbálta a lányát ránevelni arra, hogy a ruhás szekrényében rendet tartson. Nem sikerült. Aztán jött az a nap, amikor az illető fiatal ember éppen látogatóba jött volna, és akkor mondta lányának, hogy ha itt lesz a Zoli, én egyszer csak kitárom a ruhás szekrényed ajtaját. Hát erre az történt, hogy megjelent a Zoli, megjelent az anyuka is, és a lány folyton úgy fordult, hogy takarja a ruhás szekrény ajtaját. Igen, hát néhány dolgot ugye föl kell fedezni a másikban, tudni lehet azt is, hogy nem tökéletes, ez hihetetlen. Előre tudni lehet, hogy nem tökéletes az a másik, de meg kell ismerni, és azt mérlegre tenni. El tudom ezt fogadni? Vannak dolgok, amiket könnyű áthidalni. Például azt, hogy ő nem szereti a spenótot. Ezen túl lehet lépni. Azon már nehéz, hogy ő 12 gyereket akar, én meg csak kettőt. Hát mondjuk meg lehet egyezni 6-ban. Meg hogy hol akarunk élni, milyen körülmények között. Akarunk-e utazni, vagy inkább kertészkedni akarunk folyton. Akarunk kutyát tartani, igen, de akkor nincs utazás, vagy legalábbis nem annyi. Különösen, ha nem elég jók a szomszédok. Na, ilyen dolgokat, és még sok minden mást érdemes átbeszélni. Most eleinte olyan a párod, mint egy tükör, hogy-hogy. Hajoltál már közel a szeméhez? Mit láttál benne? Magadat. Na most nem csak optikailag, az embert tükrözi a másik. Én onnan tudom, hogy milyen kiváló ember vagyok, hogy úgy rajong értem. Hát akkor csak jó lehetek. Na de ez megtévesztő. Egy alapvető szükségletem, hogy én rám fölnézzenek, hát ez olyan gyorsan feleségül veszem. Igen ám, de közben kinyílik a csipája, és oda a rajongás. Én ezt Csinszka effektusnak szoktam nevezni, ugye, mert Csinszkának tátva maradt a szája, amikor a nagy költő Ady Endre válaszolt a levelére. Odáig volt érte. Aztán elkezdtek együtt élni. És úgy tudom, hogy az már nem volt olyan sima. Ady még arra is vetemedett, hogy nem mondott igazat. Hogy? Hát leírta. Szeretem hibáit jóságánál jobban, de nagyon szeretem. Hát nem tudom elképzelni, hogy élvezi a hibáit. Ezt nem kell élvezni. A hibái ellenére elfogadni valakit, azt igen. De fölismerni a hibáit. Tehát először magamat látom, de meg kell tanulnom őt látni. Tehát, hogy hogyan gondolkodik, milyenek a szokásai, milyen szükségletei vannak. Megint ne értsetek félre, nem arra van szükség, hogy ugyanúgy gondolkodjék, mint te. Egy házasságról szóló keresztény könyvben az a cím, hogy Ketten az úton, egy amerikai házaspár írta, Dave és Claudia Arp, ez a mondat áll többek között, ha mindketten ugyanúgy gondolkodnánk, egyikünk felesleges lenne. Ugye ez pontosan arra mutat, hogy jól kiegészítik egymást. Ketten együtt alkotnak egy egészet. És az a jó, hogy nem olyan, mint te. Hát a szörnyű lenne, ha én arra ébrednék reggel, hogy a feleségem ugyanolyan, mint én. Hát kétségbe lennék esve nálam, csak ő lenne még jobban kétségbe. Persze, hogy más, de tudunk harmonizálni egymással, egymást kiegészíteni. Tehát mire való az együttjárás? Erre, hogy felfedezzük és megismerjük egymást. De mire való még? Arra, hogy felkészüljünk a közös életre. Hát arra, hogy lehet fölkészülni? Gyűjteni. Biztos, hogy kell gyűjteni. Meg kell tanulni főzni. Rendkívül fontos, nyilván a férfinak. Minden esetre a pelenkázást meg kell tanulni a férfinak is. És még jó néhány dolgot, hiszen van közös jövőnk, és így van értelme a párkapcsolatnak, az együttjárásnak, ha van közös jövőnk, és meg kell tanulnunk az önmegtartóztatást. Hát arra ugyan miért van szükség a házasságban? Megsúgom, van szükség rá. Sok olyan élethelyzet van, amikor nem lehet. Elutazik az egyik néhány hétre, netán hónapra, külföldre. És mi van akkor, ha nem gyakorolta be az önmegtartóztatást? Az, aki elutazott, és az, aki otthon maradt. Meg kell tanulni. Meg otthon is. Lehet betegség. Lehet olyan élethelyzet, nyári tábor, ifjúsági tábor. Olyanok a körülmények, hogy elő kell venni az önmegtartóztatást, az nehéz úgy hirtelen leakasztani a szögről. De kell gyakorolni. Persze néhányan azt mondják, hogy van, aki azt mondja, hogy hát azért kell együtt élni, összeköltözni, hogy kipróbáljuk, hogy összeélünk-e. Szeretném megkérdezni, mi az, ami nem illik össze? Úgy van megalkotva az ember, hogy 2 méteres svéd és 1,5 méteres pigmeus tudnak nemi életet élni. Vagy ha nem fekszünk össze, akkor honnan tudjuk azt, hogy kívánatosak vagyunk egymás számára? Hát aki a közelségéből nem érzi meg, egy ölelésből nem érzi meg, az abból se fogja megérezni, hogyha összefekszik. Normális érzékekkel rendelkező ember ezt tudja. Tehát ez sem ok rá. Palau írja egy kis füzetében, hogy az ejtőernyő ugrást nem lehet kipróbálni a második emeletről. Az más helyzet. A házasság más helyzet, mint az együttjárás. És meg kell tanulnod a másikra figyelést. Másikra figyelést. Hát egész eddig az történt, hogy a hőstetteimet mondtam el neki, és ő mindig figyelt. Igen, de egyszer megunja a hőstetteidet, és ő is szeretne mondani valamit. Akkor arra is figyelsz. Nem is olyan könnyű dolog kivárni azt, amíg a másik mindent elmond. Hát persze, mi férfiak, ugye, egyenesen, röviden, de az összasszonyok, hogy mit tudnak beszélni? De tudnak. És mi is tudunk. Tehát tulajdonképpen azt kell begyakorolni, hogy legyen fontosabb számomra a másik saját magamnál az önzés félretéve. Talán egy kicsit nagy, vagy nem is kicsit, nagy ugrásnak tűnik, ha azt mondom, hogy a keresztény életgyakorlathoz a házasságnál alig, ha van jobb iskola. Hiszen az Úr Jézus azt mondja, hogy aki én utánam akar jönni, tehát aki engem akar követni, az először is tagadja meg magát. Hát ez a házasságban megvalósulhat. Az önmegtagadás. Ugye? Megint mérsékelten fiatal barátaim bólogatnak. De ezáltal alakulunk. Ez érleli az embernek a személyiségét. És megéri. És meg kell tanulnom a hűséget. József Attila nehéz megtalálja a hűséget. Nehéz is. Azt kéri Flórától, tedd könnyűvé én nekem ezt a nehéz hűséget. Azt gondolom, nem Flórától kell kérni, ő maga férfiasan döntsön. A keresztény párkapcsolat irányfény lehet a sötétségben. Korunkat lehetne úgy jellemezni, hogy besötétedett, legalábbis erkölcsi értelemben. Én azt gondolom, hogy nagyon sokan vágynak arra, hogy tiszta életet éljenek, de honnan tudják megtanulni? Onnan, hogy vannak olyan keresztény fiatalok, akik bemutatják. Erre van szükség. Ez a küldetésünk. Hát mondjuk a keresztény fiatalokhoz már nem annyira sorolom magam, a keresztények közé még igen. De hadd kérjelek erre benneteket. És ez az utolsó ábra, ez is egy könyv címlapja. A könyvnek az a címe, hogy Utazzunk együtt. Hol ül ez a pár? Milyen szerkentyűben? A libegőben, mégpedig Zugligetben történetesen. Ez egy nagyon jó libegő, két személyes. Egymás mellé lehet ülni, de jól gondold meg beszálláskor, hogy menet közben nem érdemes kiszállni. De hogyha ragaszkodsz ahhoz, hogy nem szállsz ki, akkor fölvisz. Hát ez a Zugligeti csak a János hegyre. Az nem túl magas. De a házassággal följuthatsz még magasabbra. De elkötelezett döntés kell. Úgy nem lehet neki állni, hogy hát kipróbáljuk, s legfeljebb elválunk. Elkötelezett döntést kell hozni, beszállni, és végig járni ezt az utat. Mi lesz, ha megöregszik? Meg fog öregedni? Reméljük. Ugye az a jó. Érdekes, hogy az emberek jelentős része szeretne sokáig élni, de nem szeretne megöregedni. Ez a kettő együtt nem megy. Na de tudomásul kell venni azt is, hogy itt a Földön különböző életszakaszok vannak, azokon végigjárunk, és ha van jövőnk, ha van mennyei perspektívánk, akkor nemhogy két hétre, nemhogy több évtizedre, hanem akkor egy örökké valóságra rendezkedhetünk be. Igaz, hogy a mennyországban már nem lesz házasság, ott nem fog hiányozni, de jó lesz. Na, néhány ember erre azt mondja, hogy éppen ezért lesz jó. Nem. Nem azért lesz jó. Ott az Istennel való közösség fog minket kielégíteni, de öröm lesz látni azt, hogy ő is itt van. Az a másik, akivel néhány évtizeden át gyötörtük egymást, de voltak ünnepi pillanataink, és az jó volt, és a legnagyobb élmény mindig az volt, amikor megbocsátottunk egymásnak. Na, én itt abba hagynám gyorsan, mert elég sokáig tartott így is. Köszönöm a figyelmet és a türelmet. Egy hét múlva folytatjuk, mégpedig az lesz a címe, hogy mire jó a papír és a szertartás. Hogy miért érdemes összeházasodni? Miért nem elég az, ha csak Hogy? De lehet kérdezni, most direktbe is lehet kérdezni, meg hátul ott van egy doboz, abba is lehet kérdést bedobni. Hát van-e valakinek nyílt, direkt kérdése most? Ja, már jött egy cédula valahonnan, ezt felolvasom. Lehetek őszinte, amíg nem ismerem a másikat? Na, ez azért jó kérdés, mert az ember hajlamos arra, néha nem is rossz szándékkal, hogy csak a saját magának a jó oldalát mutassa. Ez is valahogy benne van a dologban, hogy ha rájövünk arra, hogy a másik valamit mondjuk szebbnek, jobbnak mutatta magát, hogy ez természetes emberi dolog. De azért kell jól megismerni egymást. Na most ez megint döntés kérdése, hogy legyünk mindig őszinték. Tehát mondjuk meg azt is, hogy ez most nem jó, ez most nem tetszik, és mi lesz akkor, ha ettől elfut és elveszítem őt? Akkor nem volt kár érte. Persze ez nem azt jelenti, hogy mindent azonnal közölni kell. De mérlegelni kell a dolgot. Egy biztos, hogy hosszú távon, egy tartós kapcsolatban nem lehet titkolózni. A bűneset után Ádám és Éva is próbáltak titkolózni. Hogyan? Fügefa levelekkel kötötték körül magukat. Láttatok már fügefa levelet? Hát takar is, meg nem is, olyan karélyos. Jobb lett volna a lapulevél. De nem azt használták, hát ilyenek az emberek. Úgy se lehet titkolózni hosszú távon. De hát lehetek őszinte, még akkor is, ha nem ismerem a másikat, de próbáljam megismerni. Életben marad, aki kérdez, szóban is szabad kérdezni, nem csak írásban. Meg bedobni ott hátul, ott van egy doboz, ugye? Még egy kérdés van. Azt mondja, hogy honnan tudom, hogy ő az igazi, ha két szimpatikus...
Egy.
Igen. Hát ez egy külön alkalom kellene. Ezt én itt nem terveztem. Mondjuk ez a könyv, amit egy kicsit reklámoztam, és hát nem sok van ott kint, de 3 dalab van belőle, de lehet, hogy sikerül beszerezni belőle jövő hétre. Ez az Utazzunk együtt. Ez ad néhány szempontot a párválasztáshoz. Hát, hogy honnan tudom, hogy ki az igazi. Mondjuk lehet, hát nem tudom, itt a mostani témák közül tulajdonképpen egyikbe se fér bele, azt a könyvecskét is én írtam. Na most, aki meg tudja szerezni Walter Nietzsének egy kis füzetét, az nagyon ügyes, már régen kifogyott, az a címe, hogy Párválasztás, az alcím Bibliai tanácsok keresztjének számára. Nagyon jó, eligazító könyv, ez is Ethos kiadás, meg lehet kérdezni az Ethos irodában, hogy van-e belőle, vagy hát, ha valamelyik keresztjén könyvesboltban elfeküdt belőle néhány példány. Na most ezt pedig az Ébredés Alapítvány adta ki, ezt az Utazzunk Együtt című könyvet, hát itt pedig őket lehet megkérdezni, hogy van-e még belőle. Keresztjén könyvesboltokban, például a Good News-ban, ez a Dob utcában van, a CLC, ez a Hárspa utcában van, a nagyegyházak könyvesboltjaiban is érdemes körülnézni, néhány gyülekezetnek van viszonylag nagy könyvterjesztése, ilyen a pasaréti református, ilyen a nagyváradtéri, ilyen talán a pasori is, ahol azért némi választék van. A baptista gyülekezetek könyvterjesztését nem annyira ismerem, de van ott is. Na hát, akkor én azt gondolom, hogy befejezzük, és remélem, hogy egy hét múlva élünk, és tudjuk folytatni. Isten velünk, viszontlátásra! Köszönöm szépen!